hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en. A szerkesztő műsorvezető Somodi Evelin.
Jó reggelt kívánok, ez a hétvégi menetrend. A mikrofonnál Somodi Evelin. Egészen 11 óráig hallhatnak egy válogatást a Trend FM műsoraiból, a reggeli monitor hírelemző műsor interjúiból hallhatnak egy válogatást, valamint Európai Uniós hírműsorunk, az Otthonunk Európa adásával jelentkezünk. Ezután a Special Edition következik blockchain és zöld pénzügyi percekkel, a műsort pedig szokás szerinti már az egészségkóddal zárjuk. Most pedig a reggeli monitorból szemlézünk. Ma este véget ér a katari labdarúgó világbajnokság, hamarosan már a győztes nemzet is felállhat a dobogó csúcsára. A Nemzetközi Labdarúgó Szövetség több mint 4000 oltalommal rendelkezik a világbajnoksághoz kötötten. A logók és szlogenek mellett számos technikai szabadalom is van, mint például az aktuális labdákhoz köthető fejlesztések levédése. A FIFA-hoz és a világbajnoksághoz köthető oltalmakról a Kovári Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft. Ügyvezetőjével, Kovári Zoltánnal beszélgettünk. A riporter Péler András.
A FIFA, ugye a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség, egy akkora világméretű szervezet, ami biztos vagyok benne, hogy rengeteg védelemmel, oltalommal rendelkezik a szellemi tulajdon területén. Egy ekkora szervezetnek, hogyha jól sejtem, akkor különböző logókhoz, különböző dizájnoltalmakhoz nagyon sok védelem fűződik a FIFA-hoz, hogyha jól sejtem.
Így van, a FIFA nagyon tudatosan dolgozik a szellemi tulajdon jogainak a védelmén. Ez az 1970-es évek óta így van, azóta számos védjegyet, több ezer védjegyet jelentett be a FIFA. A katari VB kapcsán is nagyon sok védjegye, formatervezési oltalma van a FIFA-nak, és erre külön kiadott egy kis kézikönyvet, egy útmutatót, hogy ezeket hogyan kell használni. Hogyha valaki szeretné használni ezeket a logókat, védjegyeket, akkor ez hogyan tudja, kihez kell fordulnia, hogyha üzleti tevékenység körében szeretné használni, és mi a teendő akkor, hogyha ez csak valaki a öröme vagy bánata kifejezésére szeretné használni a közösségi médiában.
Azért az, hogy egy külön útmutatót szerkesztettek a védjegyeiknek a felhasználásához, az valóban azt mutatja, hogy egy eléggé tudatos és előrelátó szervezet a FIFA.
És az érdemes megemlíteni, hogy nem csak egyféle védjegy, hanem amit mi nap mint nap látunk a televízión, illetve azok a szerencsések, akik élőben láthatják a mérkőzéseket, nagyon sok olyan dologgal szembesülnek, ami ténylegesen védjegyként van védve. Például ez a 8-as jellegű logója a világbajnokságnak, az már önmagában védjegyként is, formatervezési mintaként, színesként, fekete-fehérként mindenhogy le van védve. De levédette a FIFA védjegyként a kabala figurát, ami a Katarban fejfedőként használt Gutra nevű ruhanemű tulajdonképpen. Ezt is védjegyként védette, ennek a nevét is levédette védjegyként, ez a Laib angol nyelven, tehát latin betűs írásmóddal, ez arab nyelven is levédette a Laib nevet. És még nagyon sok minden benne van a FIFA portfóliójában, ideértve a hivatalos poszter, a hivatalos szlogen, a maga kupának az alakja, amit végén a győztes csapat hazavihet, és a katari rendezvénynek a Katar 2022-es szó összetételét is védi a FIFA.
Érdekes, hogy a Katar 2022 szó összetételt is le kell védetni, azért ez úgy gondolom, hogy ez elég furcsa lehet. Nem tudom, hogy milyen gazdasági érdek fűződhet ahhoz, hogy például ezt az egyszerű kis szó összetételt is akár valaki levédesse.
Amikor védelemről beszélünk, akkor mindig meg kell mondani, hogy milyen áruk vagy szolgáltatások vonatkozásában szeretné valaki, nem szép szóval, de lényegében arról van szó, hogy kisajátítani azt a megjelölést vagy szó összetételt. Úgyhogy itt a Katar 22-t, azt, mint a FIFA ugye a futballal kapcsolatos nagyon sokféle szolgáltatás meg termék vonatkozásában kívánta védeni, és ezáltal ő eltilthat mindenki mást, aki gazdasági tevékenység körében használna ilyen szó összetételt. Itt az eltilthatóság a lényeg, és a gazdasági tevékenység, ahogy előmondtam, hogyha valaki szeretné kifejezni magán körben a véleményét, akkor azért nyugodtan használhatja azt, hogy Katar 2022, attól még neki nem lesz semmilyen jogi bántódása.
Kicsit nézzünk rá a szponzorokra is, hiszen volt itt egy nagy botránya az idei világbajnokság kapcsán, hiszen a Budweiser, mint a esemény egyik legnagyobb szponzora, két nappal a világbajnokság előtt szembesült azzal, hogy az állam mégsem fogja engedni a alkoholtartalmú italok árusítását a stadionok környékén. A beszélgetésünk most nem erről szól, hanem arról, hogy hát mennyire is tudatosak a VB szponzorai, mármint a V1 használattal kapcsolatban.
Alapvetően többféle szponzor van a FIFA labdarúgó rendezvényei kapcsán. Vannak a FIFA partnerek, ezek fizetik a legtöbbet, hogy ők partnerek lehessenek. Ugye itt az Adidas, Visa, akiket nap mint nap láthatunk a reklámfelületeken a mérkőzéseknél, ők a partnerek. Vannak a szponzorok, ez egy kicsit lejjebb van, ide tartozik például a ezelőbb említett Budweiser is. Ő 75 millió dollárt fizetett azért, hogy ebbe a szponzor kategóriába bekerülhessen, és ő minden világbajnokságon, talán a mexikói világbajnokság óta jelen van a FIFA a szponzorai között, és a harmadik kategória pedig az úgynevezett regionális támogatók, akik inkább kontinensenként vannak jelen a FIFA-ban, tehát mások a regionális támogatók Afrikában, az afrikai közvetítéseknél, mások Európában meg Amerikában.
Játékosokhoz kapcsolódóan egyébként vannak-e ilyen különböző V1 oltalmak? Most arra gondolok, hogy magának Cristiano Ronaldónak vagy Messinek a neve az már egy mekkora márkának számít. Nem tudom, hogy lehet, hogy esetleg már maga a nevük is esetleg egy V1 oltalom alatt állhat-e.
Abszolút, a két említett játékos mind a kettőnek a neve V1 oltalom alatt áll, ők maguk V1-eztették. Ronaldo ezen kívül a monogramjából és a messzámából a CR7-es V1-et is levédette. Ez 50 országban rengeteg félreárulai szolgáltatásra le van védve. Messi esetében nem volt nagyon egyszerű ez a menet, ugyanis Messi, amikor a nevét levédette, akkor szembesült azzal, hogy Spanyolországban van egy kerékpárgyártó, a Massi. Tehát csak a második betűben, egy magánhangzóban különbözik a kettő, és ez a spanyol kerékpárgyártó azt mondta, hogy álljon meg a menet, itt a két megjelölés az az összetéveszthetőségig hasonló, tehát a fogyasztók összetéveszthetik a Messit a Massival, mert bocsánat, azt elfelejtettem mondani, hogy mind a kettő sportszerekre volt bejegyezve, mind a két védjegy, illetve Messi esetében a védjegybejelentés még csak, és az a spanyol gyártó fellépett Messi védjegybejelentés ellen, és az Európai Unió védjegy hivatala el is utasította Messinek a védjegybejelentését, mondván, hogy ez tényleg összetéveszthető. De Messi az Európai Unió bíróságához fordult, hogy változtassa meg az Európai Unió védjegy hivatalának a döntését, meg is változtatta, és azt mondta az Európai Unió védjegybírósága, hogy Messi neve annyira ismert, hogy nem csupán a futball iránt rajongók ismerik, hanem ennél sokkal tágabb az ő ismertségi köre, és nem feltételezhető, nem valószínűsíthető, hogy az átlagos fogyasztó össze fogja téveszteni a Messit a Massival. Ez 9 évig tartott egyébként ez a jogvita a Messi és Massi között, de végül is Messi nyert.
De hogyha jól sejtem, akkor ezek hogy a saját nevüknek a levédetése például arra nem terjed ki, hogyha valaki mondjuk a gyerekét Cristiano Ronaldónak akarja elnevezni.
Nem, mert itt a védjegynél a gazdasági tevékenység a lényeg, tehát mindenki a saját nevét a jó hiszeműség keretei között nyugodtan használhatja. Tehát aki Cristiano Ronaldónak született, használhatja ezt a nevet. Divat márkát ezzel a névvel már nem fog tudni alapítani. Tehát ott más lehetőség után kell nézni.
Az összes világbajnokságnak és egyébként a labdarúgásban minden nagyobb versenynek az egyik legikonikusabb és legemlékezetesebb pontja az aktuális labda. Szerintem mindenki emlékszik még például Jabulánira, ugye az egyik világbajnokságén ikonikus játékszerére. Ha jól sejtem, akkor a labdáknál is mind a színösszeállítás, mintavilág, de akár esetleg még a különböző tervezésbeli sajátosságok is számtalan oltalom alatt állhatnak.
Így van, ez a jelen világbajnokság esetén is tetten érhető a labdáknál. Van formatervezési minta oltalom a labda díszítésére. A labdának is van egy neve, hogy ez az Al-Rila, magyarul az utazás, arab nyelvből átvett módon a labda neve. És magán a labdán is több védjegy tetten érhető. Tehát a gyártó Adidasnak a háromsávos védjegye, de a FIFA-nak a Katari VB-vel kapcsolatos védjegye is látható. És ami talán keveseknek egyértelmű, itt szabadalmakról is szó van, szabadalmazott találmányok tömkelege van ebben az egyetlen labdában, hogy a labda előállítási eljárását levétte az Adidas, tehát már víz alapú ragasztóval dolgoznak a környezet védelem jegyében. De talán még érdekesebb, hogy a labda közepe tartalmaz kettő szenzort, ami a labda pozícióját és a labdát ért erőhatásokat vizsgálja. És az a szenzor az Adidas által tervezett felfüggesztésekkel van pontosan középre helyezve a labda közepébe, és ezt teszi lehetővé, hogy a videóbíró rendszer segítségével nagyon pontosan meg tudják határozni, hogy egy adott pillanatban hol van ez a labda, és hát ezek is szabadalommal védett rendszerek.
Hogyha jól sejtem, akkor ezt a technológiát használhatták a Németország-Japán mérkőzésen, ahol senki meg nem mondta volna, hogy az a labda bizony még ott az alapvonalnál még játékban van.
Egész biztos, hogy ez volt, igen. Ugye ezek a szenzorok másodpercenként 500-szor adnak jelet a stadion központi számítógépére, plusz a stadionban lévő 12 kamera, a külön erre a célra fejlesztett kamera is nézi a labdát, nézi egyúttal a játékosokat, a játékosokról is 29 adatpontot gyűjt, és másodpercenként 50-szer történik meg ennek a 29 adatpontnak az összegyűjtése, és ebből elképesztően pontos képet lehet nyerni. Ugye a labdában lévő hely meghatározó szenzor az nem is a GPS rendszer alapján működő, hanem ennél egy sokkal pontosabb Local Position System, tehát LPS rendszer alapján dolgozik, és nagyon nagy pontossággal lehet a labdá pozícióját is meghatározni, és az őt ért erőhatásokat is, tehát hogy valaki fejelt vagy nem fejelt.
Kovári Zoltánt, a Kovári Szabadalmi és Védjegyiroda Kft. Ügyvezetőjét hallották.
Hétvégi menetrend. Kultúra és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
Év végéig van lehetőségünk arra, hogy maximálisan kihasználjuk a nyugdíj előtakarékossági formák után járó adókedvezményt. Az OFAUB Magyarország pénzügyi tanácsadó cég területi vezetője elmondta, az adókedvezmény nyújtotta kedvező lehetőség által a rendszeres havi megtakarításunkon felüli egyszeri nagyobb összeg befizetésével akár több millió forint pénzügyi előnyre is szert tehetünk. Debreceni Bálintot Nagy Károly kérdezte.
Így évvége felé azt már megszokhatták, hogy a pénzügyekkel kapcsolatban picit intenzívebbek vagyunk már abban az értelemben, hogy felhívjuk arra a figyelmet, hogy az évvégi befektetési hajrá, hát sok esetben egyébként még a tőzsdén is jól tud jönni, aztán persze nem mindig van ilyen úgynevezett Mikulás ralli, de hát az évvégi arról is szól, hogyha valaki befektet, bizonyos termékekbe fektet be, vagy bizonyos eszközöket használ, akár adókedvezmények terén is jól járhat. A következő percben Debreceni Bálinttal, az OFAUB Magyarország területi vezetével beszélgettünk. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, sok szeretettel köszöntöm a hallgatókat.
Szóval évvégi hajrá, ha mondjuk átlag befektetői szemszögből közelítjük meg, nyilván olyan szemszögéből, aki nem részvényeket vásárol, hanem picit biztonságosabb dolgokat helyez előtérbe, akár a nyugdíj célú megtakarításában, akár a biztosításai terén, akkor kezdjük talán a nyugdíj megtakarítással, akkor mi az, amire most oda kell figyelni egy évvégén?
Évvégén kifejezetten fontos az, hogy odafigyeljünk az adókedvezmények kihasználásának a lehetőségeire. Ugye sokan nem tudják azt, hogy van lehetőségük akár a rendszeres nyugdíj megtakarításaikon kívül ilyenkor plusz összegeket elhelyezni, akár a nyugdíjbiztosítási, akár a nyugdíjpénztári számláikon, amelyeket ki tudják használni ugye az éves maximális adójóváírási kereteket, amennyiben valakinek pozitív SZIA egyenlege van, akkor mindenképpen érdemes ezekre a lehetőségre odafigyelni, hiszen ugye 20%-os adóvisszatérítés érhető el, akár a nyugdíjbiztosítási, akár a nyugdíjpénztári megtakarításokhoz kapcsolódóan.
De ennek van egy maximum összege.
Van egy maximum összege, így van, 650 000, illetve 750 ezer forintos befizetési keret van, attól függően a nyugdíjbiztosításról vagy nyugdíjpénztár arról beszélünk, és ugye ezzel akár éves szinten 130 vagy 150 ezer forint adókedvezményt lehet kihasználni.
Mondjuk én azt gondolom, hogy aki e fölött fizet, mert hogy mondjuk például megteheti, az is azért bizonyos szempontból akár jól is járhat, nem feltétlenül az adókedvezmény terén, hanem mondjuk egyáltalán azzal kapcsolatosan, hogy gondoskodik önmagáról. Itt volt a héten egyébként egy miniszterelnöki bejelentés állami nyugdíjemeléssel kapcsolatban, de hát látjuk, hogy milyen magas az infláció. Inflációs szempontból is érdemes egyébként nyugdíj megtakarításainkra odafigyelni, vagy az infláció ellen hosszabb távon azért önmagában a befektetések nem védenek, tehát nagyon speciális most a helyzet.
Ez egészen biztos, hogy speciális a helyzet, viszont különösen jó megoldás lehet az infláció elleni védekezés szempontjából, hogyha olyan konstrukcióba takarékoskodunk, ahol valamilyen formában adókedvezménnyel is támogatja az állam a megtakarításainkat. Tehát egyfelől ilyenkor elérhetünk egy hozamot azon, hogy befektetjük a pénzünket különböző befektetési alapokba, különböző portfóliókba, akár a pénztárakon keresztül, illetve ezen kívül a befizetett összegnek ugye 20%-át pluszban még adókedvezményként visszakapjuk a pénztári vagy a nyugdíjbiztosítási számlánkra. Valószínűleg ez a leghatékonyabb módja ilyen szempontból az infláció elleni védekezésnek, hiszen két oldalról is tudunk kamatokat kapni.
Most forintban fizetünk, ezt már csak azért hangsúlyozom, mert hát azért előbb-utóbb előfordulhat, hogy euróban, de most ugye forintban tudunk kalkulálni. Hogyha mondjuk egy ilyen havi megtakarítást nézünk, azzal kapcsolatos, hogy mondjuk egy átlagember körülbelül mennyit tud félretenni, és ehhez képest időskorára mennyi nyugdíjellátásra számíthat, akkor mi az a havi összeg most, ami ilyenkor tanácsos félretenni?
Mi az OFAB-nél úgy látjuk, hogy mindenképpen a rendszeres jövedelemnek célszerű félretenni legalább az 5-10%-át, amennyiben erre az egyéb kiadások is lehetőséget biztosítanak. Ez azt jelenti, hogy akár ha átlag jövedelemből indulunk ki, azért havonta egy 20-30 ezer forintos rendszeres megtakarítással mindenképpen célszerű számolni, hogyha kifejezetten a nyugdíjcélt nézzük, de emellett ez mindenképpen egy személyre szabott kérdés, és ezért is érdemes tanácsadóhoz fordulni az embernek, hiszen a megfelelő megoldásnak a kiválasztása az mindenképpen több adatot igényel, illetve több szempontot is célszerű figyelembe venni.
Nem csak nyugdíjcél van azért az ember életében, hanem egyéb dolgok is, akár oktatási cél, akár gyermekvállalási cél, adott esetben egy megtakarítás, akár még egy nyugdíjpénztári ilyesmire is alkalmas, tehát ezeknek az ideiglenes finanszírozására?
Kifejezetten a nyugdíjpénztárak nem alkalmasak erre, vannak a piacon hibrid konstrukciók, amikkel lehet szabad felhasználású egyéb célokra is felkészülni, illetve vannak ezen kívül egyéb pénztári lehetőségek, amik például gyermekek támogatására is jó lehetőséget biztosítanak. Itt például az egészség és önsegélyező pénztárakra tudom felhívni a figyelmet, amivel ugye az életünk egyéb területén is tudunk magunkról gondoskodni, és ehhez kapcsolódóan is igényelhetünk ugye adókedvezményeket.
Azt szokták mondani egyébként, hogy persze nyilván leginkább a fiatalok, hogy hát az életbiztosítás az majd, ha középkorú leszek, az majd egy bizonyos élethelyzetben, ha már nem érzem majd magam annyira jól, és hát különböző egyéb okokat szoktak mondani, hogy most épp miért nem kötik meg. Életbiztosítással kapcsolatban, hát egyrészt mi a tapasztalat, hogy mennyire ismerik ezeknek a típusú termékeknek a részleteit az emberek, másrészt kell-e vagy érdemes-e várni életbiztosítással?
Az a tapasztalatunk, hogy sajnos az életbiztosítások területén Magyarország még mindig a sereghajtó közé tartozik így az uniós statisztikákban. Kevesen gondolják azt, hogy ez egy hasznos és jó eszköz lehet, holott ma egy átlagos 30-40 év közötti embernek körülbelül napi 50-60 forintból elérhetőek már olyan konstrukciók, amik tényleg teljes körű védelmet jelentenek a család számára. Itt is van az évvégének egy aktualitása, hiszen sokan ezzel sem számolnak, hogy január 1-től már egy következő évi tarifával számolnak a biztosítók, ami azt jelenti, hogy ha valaki még erről decemberben szeretne gondoskodni, akkor ugye itt is tud tudatos lenni, hiszen ezzel akár éves szinten mondjuk 10-20 ezer forintot is spórolhat azáltal, hogy még az idei tarifával tudja megkötni a biztosítását.
Mi az, ami miatt nem kedvelt a magyarok körében az életbiztosítás? Van esetlegesen egy félreértés ezzel a konstrukcióval kapcsolatban?
Gyakran tapasztaljuk ezt az ügyfeleinknél, hogy nem látnak teljesen tisztán. Egyrészt a 90-es évekből sokaknak vannak korábbi negatív beidegződései, illetve akár személyes tapasztalatai, viszont azt kell, hogy mondjam, hogy egyrészt a szabályozási környezetnek a folyamatos fejlődése miatt, másrészt a biztosítói versenynek köszönhetően ezek a termékek nagyon sokat fejlődtek az elmúlt években, és ma már tényleg azt lehet mondani, hogy etikusan, korrektül érhetünk el olyan biztosítási védelmet, vagy akár megtakarítással kombinált programokat, amik valóban az embereknek az igényeiről szólnak, és azokat szolgálják.
Mik voltak ezek a negatív tapasztalatok? Túl nagyot emelkedtek a tarifák évről évre, vagy nem úgy fizették az emberek, és akkor nagy veszteséggel szálltak ki belőlük?
Sokaknak jellemző az, hogy csodát várnak ezektől a konstrukcióktól, főleg a vegyes kombinált életbiztosításokról, amik részben megtakarítási, részben biztosítási jelleggel működnek, és időnként az ügynököknél is előfordul, hogy túl nagy ígéretek születnek, amikből aztán borítékolható a csalódás, viszont én azt gondolom, hogy ma már a mai piacon elérhető termékek körében nem számíthatunk ilyen negatív forgatókönyvekre.
Mi az, amire még évvégén oda kell figyelni? Hát nyilván arra, hogy ne egye túl magát az ember, meg ne egye túl magát, de pénzügyek terén előfordul ilyenkor az, hogy vannak olyan termékek, amelyeknél elszalad a ló, tehát arra gondolok, hogy karácsonyi vásárlási láz van, nem egészen figyel oda az ember a költésére, és hát itt ilyenkor nyilván a szabad felhasználású személyi kölcsönök kerülnek előtérbe, meg hát a bankkártyákhoz kötött hitelkeretek. Mennyire tudatosak ezek felhasználásában az emberek?
Hát reméljük, hogy egyre inkább tudatosabbak. Szerintem tanácsadóként nekünk is fontos, hogy felhívjuk arra az embereknek a figyelmét, hogy sokszor a 0%-os áruhitelek mögött is lehetnek olyan apróbetűs feltételek, amelyek problémásak lehetnek. A másik pedig, amit nem szabad ilyenkor elfelejteni, hogyha valaki nem a saját pénzéből vásárol, hanem esetleg hitelkártyából finanszírozza a karácsonyi ajándékokat, akkor bizony nem a saját pénzét költi, hanem valaki másét, és ugye ennek megvan az ára, és sokszor tényleg itt a kamatok tekintetében olyan komoly összegekkel lehet számolni, ami nagyon megnövelheti a karácsonyi kiadásokat. Érdemes ezekkel kapcsolatban tudatosnak lenni, érdemes átgondolni, hogy mik azok a beszerzések, mik azok az ajándékok, amikre valóban szükség van, és ez alapján meghozni ezeket a döntéseket.
Gondolom érdemes arra odafigyelni, hogy mikorra kell mindenképpen visszafizetni a kölcsönvet.
Igen, megvannak ezek a feltételek, hogy általában például egy hitelkártya esetében a felhasznált keretnek van egy meghatározott határideje, amíg azt vissza tudjuk törleszteni kamatmentesen. Ha valaki akár ezt tudatosan használja, akkor még akár jóváírásokra is szert tehet, de sajnos az a tapasztalatunk, hogy nagyon csábító az, hogy valaki másnak a pénzéhez úgy tudunk hozzáférni, hogy igazából azért nem nekünk kellett előre megdolgozni, viszont azt sokan elfelejtik, hogy utólag bizony meg kell érte dolgozni, és komoly kamatokat kell fizetni.
Hát olyannyira komoly kamatokat egyébként, hogy a következő időszakban az még feljebb megy bizonyos törvényi előírások miatt, mert hogy időközben volt kamatemelés is, és hát nagyot emelkedett az alapkamat, és ehhez képest jóval többet lehet majd hivatalosan is elkérni hitelkártyák terén. Így zárásként mi az, ami mondjuk a következő időszakban, hogyha valaki leginkább megtakarításban gondolkodik, és már nem feltétlenül a jövő év elejében gondolkodik, hanem akár a következő évben, mi az, amit tanácsol átgondolni? Akár a portfólió változtatást ilyenkor érdemesebb meglépni?
Szerintem nagyon fontos az, hogy az ember áttekintse a portfólióját időről időre, erre akár jó alkalmat adhat az évvége, akár egy tanácsadó segítségével meg lehet nézni, hogy teljesítettek az elmúlt évben a különböző befektetéseink. Ez alapján lehet döntéseket